Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal a Petőfi Irodalmi Múzeumba fogunk ellátogatni, vendégeink pedig E. Csorba Csilla, a múzeumnak a főigazgatója, és Bagó Ilona. És szokásunktól eltérően most a múzeumnak a bemutatásával kezdjük, a kaleidoszkóppal pedig fogjuk befejezni a műsorunkat. Tehát először is a Petőfi Irodalmi Múzeum egy nagy múltra visszatekintő, a Budapest szívében levő rendkívül izgalmas, gyönyörű palotában helyet kapott múzeum. Nagyon sok kiállítása van. Most nyílt nemrégiben a mixált kiállítás, vannak állandó kiállítások, további időszakos kiállítások, úgyhogy szeretném megkérdezni a múzeumnak a főigazgatóját, hogy hogyan rendezik ezeket a kiállításokat, illetőleg most a most nyílt mixált kiállításnak szeretném megkérni a rövid bemutatására.
Köszönöm szépen a meghívást. A Petőfi Irodalmi Múzeumban egy állandó kiállítás van jelenleg, amely Petőfi Sándor életútját mutatja be a nagyközönségnek, elsősorban az iskoláskorúaknak, de bárkinek, aki érdeklődik iránta. Ez a kiállítás 10 éves, a közeljövőben készülünk a kiállítás megújítására. A Petőfi hagyaték a mi múzeunk tulajdonában van, ezért szinte valamennyi tárgy eredeti, és ilyen teljes képet Petőfi útjáról, életéről máshol azt hiszem nem kaphat senki, úgyhogy érdemes az állandó kiállítást is látogatni. Évente körülbelül 14-16 időszaki kiállítást rendezünk, ezek között vannak nagyobbak és kisebbek. Ez a mi múzeumunk arányaihoz képest elég soknak tekinthető, van, aki talán túl soknak is gondolja. Mi viszont úgy érezzük, hogy az év során többször fel kell hívni a közönség figyelmét, különböző gyűjtemény évfordulókra, valami tematikus kiállítási programra, és ezért körülbelül ez az arány alakult ki az elmúlt évek során. A jelenleg látható, illetve a közeljövőben megnyíló időszaki kiállításaink a rendvesztő múltidő Mixát Kálmán Fekete Városai címet viselő tárlat, az Álmok köntöse, Magyar írók Bécsi élménye 1873-tól 1936-ig, illetve a Ködlovagok, most 10-én nyíló kiállítás, amelynek az alcíme Irodalom és képzőművészet találkozása a századfordulón, és még egy negyediket is említhetnék, amely pedig 11-én este nyílik, és svájci-magyar könyvművészeknek a közös tárlata, a Budapest-Bázel könyvbalett című kiállítás. Ahogy még a sort még tovább fokozzam, a 17-én pedig bemutatjuk az egyik nagy kincsünket, és ez a téma akár majd máshova is elvezethet, a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárának egyik legnagyobb kincsét, a Vizsói Bibliát, amely 420 éve jelent meg, tehát van egy évfordulónk, és a múzeum bibliáját pedig most sikerül restauráltatni, új köntösbe öltöztetni, és ezt a szép újnak tűnő, illetve hát régi bibliát szeretnénk bemutatni a közönségnek, és még egy kis tárlatunk lesz ebben az évben, a Zsenyei alkotótáborban fiatal magyar képzőművésznek az alkotásait, amelyet irodalmi művek inspiráltak. Most a nyár során ez a kiállítás még idén meg fog nyílni, 17-én, 16-án pedig a Vizsai Biblia, bocsánat, ezt rosszul mondtam. A Mixát kiállításra kérdezett rá különösen. A Mixát Kálmán 100 éve halt meg, 1910. május 28-án. A halált úgy nem mindig szoktuk ünnepelni, de most egy ilyen nagy író esetében úgy érezzük, hogy ez az évforduló is egy fontos állomás, különösen egy olyan író esetében, aki ugyan mindig benne volt, benne maradt az iskolai oktatásban, a kánonban, az ismertségben, de mégis úgy érezzük, hogy nem tudunk róla talán eleget, illetve nem biztos, hogy a nagy közönség, vagy akár az iskolában tevékenykedő pedagógusok nyomon kísérik az újabb kutatásoknak az eredményét, és ezért talán fontos az, hogy egy egész évet Mikszáth Kálmánnak szenteljünk. A megemlékezések az nem csak kiállításban jelentkeznek, hanem az egész év során rendeztünk egy 12 részből álló Mikszáth szalont, ahol az életút egészét különböző tematikus elrendezésekben meghívott előadókkal végig tekintettük a gyerekneveléstől az öltözködésig, a szokásoktól a viselkedésig, mindenről szó került Fábri Anna vezetésével a Mikszáth szalonban. Emellett rendeztünk Mikszáth napot, ahol egész Nógrád megye felvonult, Mikszáth maratont, ahol pedig a magyar írók Mikszáth élményeit felolvasással fűszerezve ismertették meg a közönséggel. Ezek emellett persze számos gyermekprogramot és felnőtt programot még. A kiállítást Császtvai Tünde irodalomtörténész rendezte, és a kiállítás egy kicsit kapcsolódik a haláléfordulóhoz. Mikszáthnak egy késői művét, a Fekete Várost dolgozza fel teljesen új szempontok alapján. Nagyon látványosan, aki ide eljön, érem, hogy nem fog unatkozni, hiszen olyan mennyiségük a korból, illetve a Fekete Város időszakára utaló tárgyakból lát egy gazdag válogatást, amely maga, akár még a tárgy kultúrának a megismerése is nagyon-nagyon sokat jelent. De természetesen ezek a tárgyak önmagukban nem élnének, hogyha nem kísérné az egészet a Fekete Város regény szövege, és nem vezetne minket végig ebben a kicsit labirintusszerűen felépített kiállítási interjőrben. Illetve ha a kiállítás nem akarna rámutatni arra az új kutatási eredményekre, amelyek azt mondják, hogy Mikszáth publicisztikája hasonlóan fontos, mint a szépirodalmi működése, és különösen ez a működésének, az írói pályának a vége felé rendkívül nagyszámú újságban megjelentett cikke tárcája a maga ironikus látásmódjával rendkívül sokat tesz a kor megismertetéséhez. Különösen Császtvai Tündének a találó megfigyelése, Mikszáthnak az időszemlélete, amely a magában a regényben is nagyon érdekesen alakul, és ezt a többszörözi időszemléletet, és ezt a kicsinyítés-nagyítási módszert, amelyet ő a műveiben követ, a kiállítás is megpróbálja átvenni, és így nem csak a könyvvilágát, hanem a korszakot és a század véget is nagyon jól meg tudja jeleníteni azokkal a társadalmi politikai harcokkal, amelynek a sötétségére, és ezért egy kicsit ez a Fekete Város az egész korszakra egy kicsit rávetíti a fényét, kicsit össze-vissza talajvesztett társadalomnak a szorongásaira is fényt vetít, és ezért ez a kiállítás egyszerre irodalomtörténeti és történeti jellegű kiállítás, amelyben számos képzőművészeti alkotással, Mikszáth személyes tárgyaival találkozhatunk. A Petőfirodalmi Múzeum történetében soha nem volt Mikszáth kiállítás, ez az első alkalom, és így együtt Mikszáth tárgyait, hozzá kapcsolódó alkotásokat, kéziratokat soha nem láthatta a közönség, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia, Széchenyi Könyvtár, az Egyetemi Könyvtár, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum, a Nógrád megyei Palóc Múzeum, itt a Salgó Tarjáni, a Nógrád Történeti Múzeum kölcsönöztek számunkra, tehát az ország egészéből gyűjtötték össze kollégáink az anyagot, így egyben még soha nem láthatta a közönség, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes megnézni a kiállítást.
Mennyi ideig tervezték a kiállítást, a rendezés mennyi időt vett igénybe?
Ezt a kiállítást a Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott pályázat során elnyert összegből tudtuk létrehozni, és ez a pályázat a Felemelő Század címet viseli, és ez a program már egy évvel ezelőtt meghirdette Harsány László, az NK akkori elnöke, amelyhez szinte valamennyi múzeum kapcsolódott, úgyhogy ezt a körülbelül olyan másfél évvel ezelőtt, tehát mondhatnám talán két éve is már a Mikszáth évfordulóra készülést a múzeum elkezdte. A konkrét megvalósítás az persze később indult. Voltak nehézségek, itt elsősorban pénzügyi nehézségek, tehát terveztük, hogy már tavasz végére megnyitjuk a kiállítást, de így átcsúszott őszre, így viszont egy kicsit tovább tudjuk nyitva tartani, úgyhogy a közönség nem veszített semmit.
A Petőfi Irodalmi Múzeumban van egy másik kiállítás is, amelyik a monarchia korát más szempontból, illetőleg az utána következő korszakot is feldolgozza, mégpedig a magyar írók Bécs élménye. Hallhatnánk néhány szót erről a kiállításról is?
Igen, ez a kiállítás egy sorozatnak a része, amelynek az első állomása Párizs volt, a második Berlin, és most pedig Bécsbe kalauzoljuk a közönségünket. Ez egy igazi virtuális utazás, magyar írók vezetésével. Egy olyan utazás, amelyben megpróbáljuk belesűríteni azokat az élményeket, amelyeket különböző apropóból külföldre utazó írók összegyűjtöttek, és a saját podgyászukba hazahoztak, illetve még azok is, amelyeket ők kivittek ezekre a külföldi állomásokra, és megtermékenyítették azokat a szellemi áramlatokat, vagy irodalmi művészeti szintereket, ahol ők megfordultak. Ezek a kiállítások, amelyek 2004-ben indult a Párizs kiállítás, az irodalmat nem csak a maga valóságában, hanem a társművészetekkel közösen mutatja be, tehát elsősorban képzőművészet, fotó, filmek megjelennek, hiszen a magyar írók soha nem izoláltan voltak jelen Európa különböző városaiban, hanem részben a sorsuk is összekötötte őket, hasonló módon, hasonló megfontolásból indultak útnak, önmagukat akarták ki vagy beteljesíteni, tanultak, kapcsolatokat teremtettek, vagy pedig úgy alakult a sorsuk, hogy emigrációba kényszerültek, és ezért töltöttek el egy-két évet külföldi városokban, de ezeken a szintereken mindig együtt voltak festőkkel, grafikusokkal, zenészekkel, akár vagy pedig a film készítőivel. Az első két állomáshoz képest, tehát Párizshoz és Berlinhez képest Bécs egy kicsit más nekünk, egy kicsit úgy érezzük, hogy otthon vagyunk Bécsben, hiszen közel van, egy kicsit kiugrik az ember. Korábban nem így volt, mint most, hogy két-két és fél óra alatt ott vagyunk, de akkor is adott egyfajta otthonosság érzetet. De hogy ez a fajta közelség azért mégsem jelentette teljesen mindenki számára az otthonosságot, azt nagyon jól lemérhetjük a levelezésekből, dokumentumokból, hogy hányan, hányféle módon próbálnak letelepedni, és ezt hányfajta hatóság utasítja vissza, hogy a legkülönfélebb módokon kényszerülnek oda kijutni, tehát hajókoffertől kezdve, gyalog és különböző nehézségeket leküzdve. Természetesen itt nagyon-nagyon meg kell különböztetni, 1870 és 1930, hát ez egy nagyon nagy periódus, itt különböző generációk váltották egymást, és olyan történelmi események következtek be, mint a forradalmak, a világháború, a Trianon, amely meghatározták a viszonyukat egy szomszédos városhoz, amelyben egy monarchia, egy ország voltunk, és ami egyszer csak egy másik országá változott a számunkra, vagy változott az íróink számára. Vannak köztük olyanok, mint mondjuk Jókai Mór, aki bejáratos a legmagasabb körökbe, az udvarba, és kiváló kapcsolatot ápol Rudolf trónörökössel, Erzsébet királynővel is, de vannak olyanok is, akik szegénységben töltik el napjaikat, és úgyis fantasztikusat alkotnak, például az avantgárd művészek kassáknak a ma köre.
Nagyon szépen köszönöm, egy kis zene után folytatjuk a műsorunkat a Petőfi Múzeumnak a további tevékenységeivel.
Indulás
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben a Petőfi Irodalmi Múzeumról beszélgetünk dr. L. Csorba Csilla főigazgatónővel és Bagó Ilonával. Most szeretném megkérdezni azt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban hallottuk, hogy több kiállítást, illetőleg sok kiállítást rendeztek az idei évben, 16 kiállítást, ha jól emlékszem. Emögött azonban nagyon sok munka is van. Tehát milyen munka folyik a Petőfi Irodalmi Múzeumban, mik a fő tevékenységek, és milyen céllal, milyen formában valósulnak ezek meg?
A Petőfi Irodalmi Múzeumban részben ugyanúgy, mint minden más múzeumban, elsősorban a gyűjteményünkkel foglalkozunk. A múzeumnak egy nagyon nagy irodalmi, a magyar irodalom 18. század végétől napjaink tartó időszakára vonatkozó hatalmas irodalmi gyűjteménye van, körülbelül 2 millió kézirat, 350 ezer kötet könyv, hatalmas művészeti gyűjtemény, relikvia gyűjtemény, fotók és hangfelvételek. Tehát elsősorban ennek a gyűjteménynek a feldolgozásával, állagának megtartásával, állományvédelmével, közlésével, publikálásával foglalkozunk, de az utóbbi időben felerősödött a múzeumnak az a tevékenysége, amely a minél nagyobb közönség réteget próbál megcélozni és megszólítani, és olyan programokat szervezni, hogy azok, akik olvasnak, és azok, akik kevésbé olvasnak, a magyar irodalmat megismerjék, lehetőség szerint megszeressék, vagy legalábbis olyan benyomások érjék őket, amely egy kicsit több, mint amit az iskolába kapnak, kicsit más, kicsit szubjektívebb, kicsit otthonosabbá teszi számukra az irodalom légkörét, és ezért a mi múzeumunk talán egy picit abban más a többi művészeti jellegű intézménnyel szemben, vagy mellett, hogy sokkal több program van nálunk, tehát évente körülbelül 200-220 program, ami azt jelenti majdnem minden este, most is innen oda fogok sietni, és ennek egy jó része, jelentős része a mi magunk szervezte program, a kisebbik része pedig befogadott, de ez is az irodalommal kapcsolatos. Így egészen az óvodás korúaktól a felnőtt korúak legidősebbjeig megpróbálunk mindenféle életkorba tartozó generáció megfelelő esteket, felolvasásokat, találkozókat, rendkívüli tárlatvezetéseket, zenei műsorokat, színházat szervezni, és mondhatom, hogy az utóbbi időben úgy tapasztaljuk, hogy erre igenis van igény. A közönségünk ilyen értelemben nem csökkent, hanem inkább egy stagnáló, konstans, vagy inkább emelkedő jelleget mutat. Úgyhogy a mi időnknek a nagy részét ez teszi ki, természetesen, mint tudományos intézmény, konferenciákat szervezünk, köteteket adunk ki. A közelmúltban jelentettük meg éppen a Mikszáth évfordulóra, a Mikszáth Kálmán összes fényképének ikonográfiai leírását, illetve róla készült képzőművészeti alkotások egy részének is. Most jelentettünk meg egy irodalmi muzeológiai tanulmánygyűjteményt, nem sokkal korábban a magyar kortárs magyar íróknak az irodalmi emlékházakra vonatkozó esszészerű reflexióit. A múzeum könyvkiadása egy ilyen kisebb könyvkiadóval azonos értékű, tehát vagy nem az értékét, azt nem mondanám, inkább számú. Körülbelül évente 4-5 kötet, könyvet meg szoktunk jelentetni. Ezek között vannak a gyűjteményekre vonatkozó katalógusok, természetesen a kiállításokhoz kapcsolódóan, de vannak egészen más típusúak, mint például a Szentkuti Miklós kapcsolatainak egy egészen speciális bemutatása a hagyaték alapján, vagy Lesznai Anna naplója, vagy például a Nyugat képeskönyv, a Nyugat folyóiratra vonatkozó képeskönyv, de itt most én említettem azt a kötetet, amely az emlékházakra vonatkozó írói reflexiókat tartalmazza, és ezért talán esetleg ezt a programunkat is említhetnénk, hiszen a múzeum törekvése az, hogy nem csak a Budapesten, nem csak a fővárosban tegyük ismerté részben magunkat, részben azt a hatalmas kincset, amit mi őrzünk, hanem országszerte, és ezért számos olyan országos, vagy akár a határon túló átnyúló programunk is van, amely ezt a célt kívánja betölteni, így az Irodalmi Emlékházak program, vagy azok a vándorkiállítások, amelyek eljutnak Szlovákia, Románia, Horvátország, Ukrajna, különböző magyar lakta területeire, ezek a busztárlatok, amely volt a Nyugat évben, volt a Kazinci évben, és most az Erkel év kapcsán is az 1800-as járat járja most az ország különböző városait.
Meddig fogja még járni a városokat? Hová fog még eljutni?
Hát amíg meg nem fagynak a kollégáim, mert ez valószínűleg december elején, ezt nem tudjuk úgy fűteni természetesen, mert sőt a közönségnek sem lenne előnyös. Ha lesz rá igény, akkor esetleg tavasztól még menne a busz. A legsikeresebb ebből a buszvállalkozásból a Nyugat év volt, amikor körülbelül olyan 44-45 ezeren látták a kiállítást. Mindenki kapott egy buszjegyet, tehát pontosan mérni tudtuk, hogy hány buszjegyet osztottunk ki, és 84 településre jutott el akkor a busz. Ez most sokkal később is indítottuk, rövidebb az időszak, ez lényegesen kevesebb, de azt gondolom, hogy ahova sikerül eljutni, és megfelelő tanári előkészítés van, és a gyerekeknek a buszon belül látható, talán még nem látott információkat, interaktív elemeket a tanár megfelelően tudja prezentálni, akkor hozzáad az oktatáshoz.
Van ő kötött útvonala ennek a busznak, vagy az igényeknek megfelelően folyamatosan alakul?
Ez inkább az igények megfelelően. Az elején van egy, amit mi feltételezzük, hogy azokon a helyeken meg kell fordulni a busznak, ez nagyobb fesztiválokhoz, vagy olyan helyekhez kötődik, ami most ebben az esetben Erkel Ferenc életének különböző állomásai, vagy ahol már tudjuk, hogy erre nagy igény van, és a kollégák olyan rendesek és körültekintőek, hogy külön napot, programokat szerveznek rá, akkor oda feltétlenül megy a busz, és ezek után pedig igény szerint, ahonnan érkezik kérés, oda indul el a busz, legközelebb Kecskemétre, majd Kolozsvár, és utána Debrecenbe találhatjuk meg.
Volt egy másik kiállítás is, ami az épületen kívülre lett szervezve a metróval közösen, a Faludi kiállítás.
Igen.
Hogyan jött annak az ötlet?
A metró és a fővárossal közösen, és a LISZ csoporttal közösen szerveztük ezeket a metrógalériákat a Nyugat évben, illetve a Faludi György születésének 100. évfordulója tiszteletére. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb közönség nem láthat egy tárlatot, hiszen ha kiszámoljuk, hogy a 3 metrón hányan fordulnak meg, az milliós számot is kiad. Természetesen nem gondolom, hogy milliók ezt mindent el is olvastának, de nagyon sok olyan tazóval beszéltünk, akik akikben megmaradtak a versek. Tehát voltak olyanok, akik a múzeum hosszú nyitvatartása, amikor este 10-ig havonta egyszer nyitva tart a múzeum, és rendkívüli tálatvezetésekre várjuk a látogatóinkat. Voltak olyanok, hogy azt mondták, hogy ezzel a verssel először a metróban találkoztak, és megegyezték, és kérdezték, hogy ez hol van-e kiállításon, és valamikor ki volt téve, és valamikor pedig nem. Most a faludi kiállítást a Szabó Ervin könyvtár fényképgyűjteményével összehangoltan szerveztük, és nagyon sok impressziót, benyomást adtak azok a nagyon szép régi Budapest képek is, ahol a kifejezetten faludi megfordult, és amelyek verseiben is esetleg előhívható emlékeket mutatnak be, és a nagyon szép versek is, és az életrajz, amely pedig eligazította a közönséget, hogy kivel áll szemben, mikor, hol, hogy alakult az életpálya.
Milyen kiállításokat terveznek az elkövetkező hónapokra?
Hát itt most az idei évet azt hiszem, hogy elsoroltam, de akkor most egy picit azokról a kiállításokról is beszélnék, amit így egy országos hálózat keretében részben készítünk, részben pedig segítünk elkészíteni, és ezek az irodalmi emlékhelyek, emlékházak az országban. 63 ilyen igazán nagyobb számon tartott emlékhelyünk, irodalmi emlékhelyünk van, és ebből egyet feltétlen kiemeljük, amit nemrég nyitotta meg a kapuit, idén májusban a Jókai Villa Balatonfüreden, és amelyiket talán a legsikeresebbnek mondhatnék, de majd mindjárt át is adom a kolléganőmnek, Bagó Ilonának a szót, hiszen ennek részben ő a felelőse, illetve Szalkszentmártonon a Petőfi kiállítás, amely szintén nagyon látványosan megújult, és egy kedvelt találkozó, látogató, turista helye lett a magyar látogatóknak.
Hát akkor adjuk át a szót.
Ez a programunk 2007-ben kezdődött, amikor is a fenntartótól kaptuk azt a megbízást, hogy ezekbe az irodalmi emlékházakba leheljünk egy pici lelket, mert a legtöbbjüket az 1960-as években alapították, és mára az a fenntartói lendület és pénzforrás elfogyott, ami a megalapításukor még létezett, és erre a minisztérium Európai Uniós pénzekből biztosított számunkra fedezetet. Ez alatt a 3 év alatt 12 helyen tudtunk teljesen megújult épületet és kiállítást megnyitni. Hát ha valaki kérdezné tőlem, hogy melyik a kedvencem, akkor mindig éppen azt mondom, ami utoljára nyílt, mert nagyon, azt gondolom, hogy nagyon sikeres kiállításokat sikerült a vidéki kollégákkal megvalósítani, hogy néhányat említsek csak, hogy aki arra jár éppen feltétlenül nézze meg. A kiállításért nívódíjat kapott Lovas Csilla kolléganőm Szekszárdon, a Babits emlékház megújításáért, Esztergomba ugyancsak a Babits emlékház kiállításáért Tóth Franciska Balassi díjat kapott. Ha valaki Egerbe jár, ne felejts el, hogy ott van a vár mellett a Gárdonyi Géza emlékháza, és ott pedig a múzeum pedagógiai foglalkoztató fizet kapott tavaly nívódíjat. Tehát azt lehet látni, hogy az a kezdeményezés, ami nekünk annak idején nagyon fontos volt, hogy ezek a tulajdonképpen holtterek egyszer csak megélénkültek, és igazi élményközpontok, és igazi élményközpontokat sikerült megvalósítanunk. Egyik legizgalmasabb ezek közül a Sárszentlőrinci Petőfi ház, ahol van egy színpad, amivel a kollégák érzékeltették a Petőfinek a színész éveit, és ahogy a gyerekek bemennek, rögtön fölpattannak a színpadra, és mondják a verset. Most ez korábban egy hagyományos kiállításban ezt nehéz elképzelni, de ahogy, és az látszik, hogy a többi kiállításban is, ahogy teret kapnak, hogy a saját érzéseiket, a saját benyomásaikat, a saját tudásukat ott helybe fűdézzék, sokkal intenzívebb a befogadás, a tudásanyag befogadása és az élményanyag befogadása. A legtöbb helyen verset is lehet hallgatni, ami korábban nem volt szokás, pedig hát az irodalomhoz a hang nagyon hozzátartozik, és jeles színművészek előadásában verseket lehet hallgatni, úgyhogy én azt gondolom, hogy vagy az Iszkázi Nagy László háznak a legizgalmasabb fejezete az volt, amikor a helybeliek egyszer csak elkezdték a magukénak érezni, és minden rendezvényre a saját kis tudásukkal oda mentek, ami azt jelenti, hogy házi rétest, házi pogácsát szolgáltak a látogatóknak, tehát hogy ahány helyen voltunk, annyi féle történet van, de mindenhol azt lehet látni, hogy elindult a házak új élete, és nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kapunk a látogatóktól, a vendégkönyvek bejegyzése szerint nagyon sikeres fejlesztések voltak ezek. Most, ami további terveket illeti, a szintén a felemelő évszázad keretében tudjuk folytatni a programot, és itt azok az emlékháznak vesznek részt, amik a romantikától a századfordulóig tartó időszakban élt vagy alkotott a szerző. És ez a legnagyobb fejlesztés most a Kápolnásnyéki Vörös Marti emlékház lesz, ami azért izgalmas, mert természetesen a szózat főszerepet fog kapni még mindig, mint ahogy eddig is, viszont a múzeum pedagógusok a kertjét tündérkerti akarják varázsolni, és hát ezért aztán a Csongor és Tündét be fogjuk vinni a ház falai belülre is, és nagyon izgalmas drámapedagógiai kezdeményezésnek lehetnek majd tanulni, akik a március 15-én megnyitó után arra járnak. Tehát én azt mondhatom, hogy ha lesznek még források, akkor ezt biztosan fogjuk tudni folytatni, hiszen a 63-hoz képest a 12 nem túl sok, de végül is ezek voltak a legeslegsürgősebb fejlesztések, mert ezek a házak voltak a legeslegrosszabb állapotban, tehát a többi az szép lassan tud folytatódni. Most, amit még szeretnék mondani, hogy ezek mellé tehát nem csak kiállítások újultak meg, hanem a múzeumpedagógiai hasznosításuk is minden helyen megtörtént, és majd most talán a jövő évben meg tudjuk oldani a közművelődési hasznosításukat is, tehát hogy egyre többen tudjanak a helyekről, mert nem ismerik. Épp most voltunk Győrben a 10. győri könyvszalon, és ott is lehetett látni a csodálkozást, hogy ilyen van, pedig azért igyekszünk terjeszteni a dolgot, de hát úgy látszik, hogy ez azért évek hosszú munkája lesz majd, amíg a közszabban teljesen be tudnak kerülni.
Épp erre akartam rákérdezni, hogy a közönséggel a múzeumnak a kapcsolata teljesen megváltozott ilyen formában, bevonja a közönséget, aktivizálja őket is, érzelmileg és fizikailag is. Hogy honnan lehet megtudni, tehát hol nézzék, hol figyeljék ezeket az eseményeket, ez az egyik kérdésem, amit szeretnék föltenni. A másik kérdés pedig az, hogy a látogatók, a jelenlegi látogatók zömökben a helyiekből kerülnek ki, vagy pedig iskolai szervezésben jönnek oda, vagy turisták csak érdeklődésből. Lehet-e tudni ezt? Uh-huh.
Hát mondjuk az emlékházas program az biztos, hogy országos lefedettség, azért mert a vendégváró.hu-n a kulturális turizmusnak helyet adó turisztikai portálokon mindenütt ott vannak ezek az emlékházak, de van a programnak egy önálló honlapja, a www.emlekhazak.hu, ott is nagyon sok információ áll a érdeklődő rendelkezésére, és hát a bejegyzésekből lehet látni, és meg a kollégák mérik, volt tavaly egy nagyon nagyszerű kezdeményezése a minisztériumnak szintén, csak a úgynevezett nagy kultúra program, ahova az iskolákat vitték el. A minisztérium finanszírozta az iskolák utazását is, és finanszírozta a múzeumokat is, hogy tudják fogadni. Tehát, hogy ez a kettő itt így összeért. És én azt látom, hogy persze az emlékházak esetében a régiós látogatottság erősebb, de most már egyre több olyan emlékház van, különösen amit előbb a főigazgató asszony említett, a balatonfüredi Jókai villa az 3 hónap alatt 10 000 fölötti látogatószámot produkál, tehát az nyilvánvalóan nem csak regionális. Persze mondjuk itt a Balaton közelsége hozzájátszik ahhoz, hogy lehessen tágítani a köröket, de én azt hiszem, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumra is egyre inkább érvényes az, hogy keresik más honnan érkezők is a lehetőséget. Ha Pesten járnak, én szerintem egyre többen veszik célba a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításait is, mert az a típusú kiállítási modell, amit Tóbi pár évben követünk, szerintem az eléggé föl tudta hívni magára a figyelmet ahhoz, hogy ne csak budapestiek jöjjenek.
Hát akkor köszönöm a beszélgetést, mielőtt a zenét meghallgatjuk, még felteszem a nagy kérdést, van-e valami, amitről feltétlenül beszélni kellett volna, de eddig nem került sorra?
Még esetleg azt megkérdezném, hogy a www.pim.hu lehet a múzeum programjairól leginkább tájékozódni, illetve van egy havi programfizetünk, amit kiszoktunk küldeni, illetve online meghívókat is nagyon sokaknak, akik szeretnének, iratkozzanak fel, illetve jelezzék, hogy érdeklődnek a múzeum programjai iránt.
Tehát a honlapon keresztül lehet feliratkozni a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a hírlevelére.
Igen.
Hát akkor köszönöm szépen, és egy kis zenehallgatás után a Kaleidoszkóppal folytatjuk a műsorunkat.
Úgy már elakadtunk, mint a szívvész árkomboron át. Nélkülünk, hogy el ne kezdjék a döntő csatornát. Szép huszárok, jó huszárok, visszövünk a küszkevét. Merre járunk, nincsen várunk, nincs, amit vágy hölgekén. Gyöngyen élünk, bőncsen élünk a világon senkivel. Harckonára szép huszárok, huszárok kezdjék.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, és akkor elkezdem a kaleidoszkópot, tehát a kiállítási híreket. Nagyon sok kiállítás nyílt most is, úgyhogy csak néhányat tudok ebből természetszerűleg felsorolni. Szeretném fölhívni a figyelmüket a Nemzeti Galériában, tehát itt Budapesten, a Felicien Robbs kiállításra, amelyikben egy maga nemében páratlan alkotásokat bemutató kiállítást lehet látni, a belga festészetnek egy kiemelkedő alakjától. Hogyha valaki Budapestről Szegedre megy, akkor szokás szerint a Somogyi Könyvtárra is fölhívom a figyelmet kiállítás szempontból, ahol is a központi épületben Giuseppe Verdi Traviata című operájához kapcsolódóan van kiállítás és játék. Ezen kívül Öveges József 110 éve született, tehát a fizikus életét, munkásságát is bemutatják könyveknek a segítségével. Van egy olyan kiállításuk is, hogy képregény határainkon túl, tehát ez a határon túli és külföldi képregények világába vezeti be a látogatót. És még további számos kiállítások, és nem csak a központi épületben, hanem a Fiók könyvtárakban is. Érdemes megnézni a honlapjukat és tájékozódni. Hogyha viszont valaki Kalocsára megy el, akkor az érseki könyvtárba is érdemes elmenni, egy újabb könyvtár kiállításokkal. Egy egészen különleges kiállítást kínál Missziók, utazások, zarándoklatok címmel, amelyben nagyon régi könyveknek a segítségével lehet betekinteni a szerzetesek életébe, a hittérítő utakra, illetőleg azoknak a népeknek az életébe, amelyeknek a körében térítettek, értve ez alatt Amerikát épp úgy, mint a Távol-Keletet. További kiállítás ajánló ezúttal Pécset, a Pécsi Tudományegyetem egyiptomi képzetek, festmények a fáraók földjéről, egy újabb kiállítás, ahol mai modern egyiptomi festőknek az alkotásait lehet megtekinteni, ezúttal egy egyetemnek a falain belül. Egy kultúrkúriába is invitálom Önöket, Határon címmen Penkala Éva Ferenci Noémi díjas textilművész kiállítását érdemes megtekinteni, de mivel rövid az időnk, csak nagyon röviden mondok még néhány olyan kiállítást, amit szintén a figyelmükbe szeretnénk ajánlani. Veszprémben Lackó Dezső emlékkiállítását, tehát a Veszprémi Múzeum névadójának a kiállítását, aki rendkívül széleskörű tevékenységével a múzeumnak az első évtizedeit irányította számos ásatással, tudományos kutatással. Makón a József Attila Múzeumban az emlékezetes, emlékezés színes álmai, amelyik kortárs roma festőművészek munkáit mutatja be, az ő kultúrájukra, a témaválasztásaikra hívva föl a figyelmet. Győrben a Városi Művészeti Múzeumban több helyen többféle kiállítás is nyílt, Szűcs Miklós retrospektív kiállítása, Nemzi Platz foglaljon helyet, kortárs osztrák építészeti kiállítás, és a gyerekekre is gondoltak, egy ünnep fényei Advent a múzeumban, válogatás Borsos Miklós rajzaiból. Kecskemétre is érdemes elmenni, téli tárlatot ajánlom figyelmükbe, és hogyha valaki visszatér Budapestre, Technika Svájc László Gergelynek Yad Hanna kiállítása, amelyik viszont Izraelbe, illetőleg a kibucok életében nyújt bepillantást, és hasonlóan történeti jellegű a Budapesti Történeti Múzeumnak a Szovjet Fogságban című kiállítása. A Szépművészeti Múzeumban, mint arról már hirtattunk, Hervé kiállítás nyílt, de nem csak ott nyílt Hervé kiállítás, hanem Hódmezővásárhelyen is, tehát Le Corbusiernek a fényképésze több helyen is megjelenik, nem véletlenül Hódmezővásárhelyi születésű. További kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban a Hemzőváros, Hemző Károlynak az emlékkiállítása, amelyik az, abból az apropóból született, hogy a 82 éves mester az alkotásait, fotóit a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Aztán a Magyar Nemzeti Galériában van egy olyan kiállítás, hogy a 19. Nemzet és Művészet, Kép és Önkép. Közben Pécsre is nagyon érdemes elmenni, az Ígéret földje kortárs szerb fotókiállítást lehet megtekinteni, és hogyha valaki a népművészet iránt érdeklődik, akkor a Budapesti Néprajzi Múzeumban élő népművészet 15. országos népművészeti kiállítással lehet számos mai, modern, de népművészeti ihletésű alkotást megtekinteni. És a Szépművészeti Múzeumban ugye van egy szecessziós kiállítás, egy másik szecessziós kiállítás is most nyílt október 28-án, Szecesszió Rigában, a Fuga Budapesti Építészeti Központban. Közben egy másik galériában pedig Moholy Nagy László 100 rajzát lehet megtekinteni az első világháborútól, a Pintér Szonya Kortárs Galériában, Hódmezővásárhelyen, ismét egy másik vidéki helyre, hogyha elmegyünk, akkor tradíció, innováció, a 21. századi professzionális kerámia művészet és kerámia iparnak a bemutatását, természetesen előtérbe helyezve a helyi alkotásokat, illetőleg termékeket. Visszatérve Budapestre, ismét egy könyvtárra hívnám föl a figyelmet, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár galériájára, amelyben Határon innen, Határon túl címmel Tamási Gábor fotókiállítása tekinthető meg. Most Miskolcon pedig az Oskola kiállítás nyílt meg, a 450 éves református iskola tiszteletére, ez Papszeren van, tehát nem a központi épületében, míg Vácon a görög templom kiállító helyen, tehát a Tragor Ignác Múzeum, ahogy régebben hívták, Szutor Katalin restaurátor művész kiállítását mutatja be, ami azért érdekes, mert a restaurálás mellett művészeti alkotások is kikerültek a keze alól, és ezeket lehet itt elsősorban látni. Még Debrecenben a Fekete Házban egy történeti jellegű művészeti kiállítás 1956 Görgény István festőművész festményeiből lehet egy válogatást látni a hagyatékából, 56 után festette, évtizedekig rejtegette, és halála után 10 évvel kerültek elő a festmények. Előzetesként pedig szeretném két kiállításra fölhívni a figyelmüket, a Magyar Geometrikus Művészet kiállítása Győrben a Xanthusz János Múzeumban november 11-én fog nyílni, és egy nappal előtte, tehát 10-én népi cserépedények a Berényi gyűjteményben, pedig Mezőberényben. És hogyha további kiállítási hírekre kíváncsiak, van a www.muzeum.hu eseménynaptára, ahol a múzeumok őszi éjszakájához kapcsolódó számos programot lehet még megnézni, és ennek is van külön honlapja. Sajnos az idő lejárt, úgyhogy át kell adjam a szót, nem sokára jönnek a hírek, viszont hallásra, kedves hallgatóink!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.